Szervusztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai istentiszteletünkön. Köszöntelek titeket, akik otthon ültök a gyülekezetünk 95%-a, és csatlakoztok ehhez az istentisztelethez. És köszöntöm azokat is, akik a stúdiónkban vannak. Itt vannak néhányan, akik segítik ennek az alkalomnak az létrejöttét. Bálint Attila, Liza itt van Bartandis, Pászló Józsi, Szepi és Gyulánszki Dávid is. És hát először is el kell, hogy mondjam nektek, hogy magányos vagyok. Hiányoztok. Egy kicsit más így bejön, hogy nincs az a nyüzsgés, az a szeretetnek az a légköre. Gyerekek nem szaladgálnak, nincsen az az ölelés, az a szeretet, az a könnyedség. Az a dicsőítés, hogy a dicsőítés vezetők azt mondják, hogy üdvözöljétek egymást, öleljétek meg egymást, bátorítsátok egymást. Ahogy jöttem, nem voltak üdvözlők, nincs itt a büfé, nincsenek gyerekszolgálatok, nincsenek itt a fiatalok, nincsenek itt a családosok, és nincsenek itt az idősebbek sem, sem a vendégeink. Egy picit más ez az időszak, de nagyon örülök, hogy lehetőségünk van ilyen módon is együtt lenni. Van egy téma a szívemen, amit csak így örömmel osztok meg veletek, a szívemen van, imádkoztam, hogy miről beszéljek. És azt a címet adtam, hogy mit tegyünk krízis idején, és milyen lehetőségeket kínál a krízis. Oké, mit tegyünk a krízis idején, és milyen lehetőségeket kínál a krízis. A Biblia tele van olyan írásrésszel, amely krízis időben íródott. Ezért is olyan ámulatos ez a könyv, mert olyan időben íródott, amikor háborúk voltak, amikor ellenséges népcsoportok voltak, mikor éhínségek, mikor járványok, mikor betegségek, mikor üldöztetés, mikor emberek börtönbe kerültek, mikor ellenséges invázió volt, vagy katonai elnyomás. Sőt, a Bibliának nagyon kevés része íródott olyan módon, hogy ne kapcsolódjon valamilyen válsághoz vagy nehézséghez. Gondoljatok bele, hogyha egy picit átgondoljátok, ahogy Izrael 430 éves egyiptomi fogságban volt, ahogy Mózes, amikor megszületett, akkor ki volt adva a parancsba, hogy minden születendő egyiptomi fiú, vagy zsidó fiú gyermeket meg kell ölni. Aztán gondolhattok a 70 éves babiloni fogságra, vagy Bírák könyvére, úgy szintén, ahol különböző ciklusok, körülbelül 7 ciklus volt, ahol különböző ellenség elnyomása volt, vagy Rút könyvére, ahol éhínség elől menekültek, vagy József történetére, ahol eladták rabszolgának, és utána börtönbe került, vagy Dávid egy évtizedes bujkálására, vagy gondoljatok arra, hogy Jézus, amikor itt volt és szolgált, akkor Izrael milyen római elnyomás és idegen elnyomás alatt volt. Heródes gyerek gyilkosságaira, és gondolhatunk még az Ószövetség profétáknál, Dániel és Ezékiel, akik a fogság profétái voltak, Habakukra úgy szintén, aki szörnyűséges idegen asszír elnyomás felől írt. Azaz arról beszélünk, hogy tulajdonképpen Mózes első könyvének harmadik fejezetétől a bűnbeesés után az emberi történelem tapasztalata és mindennapi része lett a nehézségek, a nyomorúságok, a zűrzavar, a káosz, a válságos idők, és ezek egymást követik az emberiség történelmében. Éppen ezért írja azt Jobb könyvében, Jobb, ahogy ezt is érzékelte, Jobb 5-7-ben azt mondja, hogy de az ember nyomorúságra születik, mint ahogy a parázs szikrája is fölfelé szállnak, hogy az ember nyomorúságra született. János 16:33-ban az Úr Jézus ugyanezt erősíti meg, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Úgyhogy a Biblia elég sokat beszél a nyomorúságról, elég sokat beszél próbákról, krízisről, nehéz helyzetekről. A Biblia végét, amikor azonban olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy lesz egy olyan időszak, amit nagyon-nagyon várunk, amikor Isten teljesen helyre állítja a teremtést, és ebben az időszakban nem lesz fájdalom, nem lesz sírás, nem lesz válság, nem lesz nehézségek. Jelenések 21-ben azt olvassuk, hogy ez az új ég és az új föld időszaka olyan lesz, ahol a negyedik versben, és szemükről minden könnyet lettöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Aki a trónon ült, ezt mondta, íme mindent újjáteszek, így szólt, írd meg, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak. Úgyhogy mi ezt az időt várjuk, ez a mi örök létünk, és a mi reménységünk, és ez az, amit Isten fog tenni. Emlékszem, olyan 25 évvel ezelőtt az egyik balatoni konferencián Pásztor Brian egy egész sorozatot prédikált a krízisről, a válságról. És azt mondta, hogy a krízis, a válság soha nem kopogtat az ajtón. Mindig berúgja ezt. Így van, tehát a krízis, a válság az nem olyan, hogy azt mondja, hogy ha-hó, bejöhetek, ha-hó, majd egy nap múlva, vagy egy hét múlva majd fogok jönni. Hanem mindig váratlanul jön, és része a földi életünknek, és az életünk során találkozni fogunk ezzel nem egyszer, nem kétszer, hanem valószínű sokszor. Valahogy ez normális itt a bukott földi világban, az életünkben. Mégis van egy bátorítás így a szívemen felénk, ahogy ezt a bibliai képet lefestettem, és ez 2 krónika 20-ból van. Josafát és Izraelnek a története egy nagyon nehéz időszakból. 2 krónika 20, hogyha szeretnéd kinyitni ott a Bibliádat, igazából 2 verset szeretnék olvasni, és 1 verset szeretnék központosítani. Azt olvassuk a második versben, 2 krónika 20-ban, hogy amikor jött néhány hírhozó, és elmondta Josafátnak, hogy a tenger túlsó széléről Arámból nagy sokaság jön ellene, és már Hacecón Támárban, azaz Engedibben vannak, félni kezdett Josafát. Félni kezdett Josafát. Van tovább is, de most itt megállunk. Hogy amikor Josafát hallotta a híreket, és hallotta, hogy az ellenséges invázió az akkora mértékű, hogy szinte meg sem lehet számlálni az ellenséget, akkor a szíve elkezdett telvelenni félelemmel. És ez az első reakciónk, ez az első válaszadásunk, amikor fenyegetettséggel nézünk szembe, a félelemnek az érzése, vagy a pánik. Aztán végigszelednek az elménken különböző dolgok, hogy mi lehet ennek a fenyegetettségnek a következménye. Ha olyan vagytok, mint én, akkor biztos, hogy ebben a helyzetben, a ti elméteken is végigfutottak mindezek, ahogy gondolkodunk a vírusról, gondolkodunk betegségekről, gondolkodunk járványról, aztán végigfut az olaszországi helyzet, aztán utána gazdasági mélyrepülés, ahogy olvassuk a híreket, mi lesz a vállalkozásommal, mi lesz a munkahelyemmel, mi van, hogyha létszámlaépítés lesz, mi van a gyerekekkel, akiknek otthon kell maradni, a gyerekeimmel, hogy fogjuk ezt megoldani, hogy otthon kell maradni, mi van, ha karantén lesz, mi van, ha vesztegzár lesz, mi van, ha élelmiszerhiány lesz, mi van, ha gyógyszerhiány, és így, ahogy már mondom, már elkezd a félelem erősödni bennünk, mi van, ha orvoshiány lesz, mi van, ha nővérhiány lesz, mi van a magyar egészségügyel. És mivel az információnak hihetetlen bősége van egy kéznyújtásnyira tőlünk, ezért szüntelenül olvashatjuk a híreket, és olvashatjuk nem csak a híreket, hanem a különböző véleményeket, és olvashatjuk másoknak a félelmeit is, és ez megtörténhet napi 20-szor és 30-szor is, és őszinte leszek, és biztos, hogy ti is így vagytok ezzel, nehéz józannak maradni. és nehéz elkülöníteni a valóságot a félelemtől. Azt olvassuk, hogy Jósafát félni kezdett. Jósafát félni kezdett. Azt gondolom, hogy mi sem vagyunk másként ilyen helyzetekben, vagy akár ebben a helyzetben. És ez nagyon egy olyan természetű dolog, amivel a Bibliában találkozunk. A Biblia nem próbál szuperhősként beállítani bennünket, hogy bizony nem kell félnünk, de ad bőséges bátorítást és vigasztalást és erősítést. De Jósafát félni kezdett. Sőt, az 55. Zsoltárban, ahol Dávid az egyik nehéz időszakában van, ezt írja a 3. a 6. versekig, és csak nézd meg Dávidnak a lelkét, azt mondja, hogy figyelj rám, és hallgass meg engem, mondja Istennek, mert keselgek a bajok miatt, és megzavarodtam az ellenség hangja és a hitetlenek nyomorgatása miatt. Az Dávid megzavarodott, össze volt zavarodva. Az ellenségnek a hangja erőteljes volt, a hitetlenek nyomorgatása, mert romlás zúdítanak rám, és dühötten támadnak engem, és az 5. szívem reszked bensőmben, és halálfélelem tört rám, és félelem és rettegés fogott el, és borzongás járt át engem. Oké, a félelem. Mindennyiunk által ismert. Nemrég olvastam, ezen talán tegnap előtt, ahol így fogalmazták meg, hogy figyeljünk arra, hogy ne csak a kezünket mossuk meg, hanem a szívünket is a félelemtől. Könnyű megmosni a kezünket, nem? Viszonylag. Azt gondolom, hogy könnyű és fontos is mostunk gyakran a kezünket, a gyerekeknek is mondjuk. Hazajönnek, bárhol voltak, mossátok a kezeteket. Így van, és mi szülők azt mondjuk a gyerekeknek, hogy mossátok meg a kezeteket úgy, hogy közben 3-szor el kell mondanotok a boci tarkát. Egészen addig kell mosni a kezeteket. Tudtátok ezt? Könnyű távolságot tartani, lehet, hogy nem olyan könnyű, de könnyebb távolságot tartani ezekben a próbákkal teli időszakban, de valószínű nehezebb ezekben az időszakban a szívünket megmosni, a szívünket tisztán tartani, hogy ne a félelemnek a lakhelye legyen, hogy ne legyünk teljesen betöltve és teljesen átmosva a félelemtől. Jósafát története folytatódik tovább, és ebben a versben így folytatja. A 3. versben, 2. a 20-ban, hogy félni kezdett Jósafát, és az urat kezdte keresni. Aha. Tehát félni kezdett, és az urat kezdte keresni. Tudod mit? Ez ámulatos. Ez a dolog, amit tanulhatunk Jósafától a próbában, a krízisben, a válságban, így az urat keresni. Sőt, az egész Biblia arról szól, hogy keressük az urat. Sőt, az egész Biblia arról szól, hogy minden idő arra alkalmas, hogy keressük az urat. A jó idő, a rossz idő, a nehézség, a próba és a könnyű időszakok. Mind ámulatos lehetőségek, hogy az urat keressük. És Jósafát az urat kezdte keresni, mert tudta, hogy neki az úr nézőpontjára van szüksége, tudta, hogy neki közel kell hajolni az úrnak a szívveréséhez, és hallani, hogy az úr nem pánikol, az úr nem fél, és hallani az úr szívdobbanását, és megnyugodni. Mint hogy az egyik legnagyobb nemzeti fenyegetettségben, a 46. Zsoltárban, amikor az asszír sereg körbevette Jeruzsálemet, a 46. Zsoltár 11. verse azt mondja, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami várunk. Azaz Jósafát tudta, hogy olyan könnyen elsöprik őt az érzelmek és a különböző impulzusok, és bele tud menni az egész folyamatba, hogy aztán eltelnek a napok, és a hetek, és a hónapok, és telve van félelme, de megoldása nincs. és ezért elkezdte az Urat keresni. És olvassuk ezt, hogy elkezdte ott keresni az Urat, összehívta az embereket, amiket mi most nem tehetünk így, összehívta, böjtöltek és imádkoztak, és Istent dicsérték, és imádták, és Isten nézőpontját kezdték el megkapni, ahogy megértették, hogy Isten nagyobb a helyzetnél, megértették, hogy Isten velük van. Az Urat kezdte keresni. Kennedy, az amerikai elnök, azt mondta egyszer, hogy a kínai nyelvben a krízis két karakterből áll. Az egyik karakter azt jelenti, hogy veszély, a másik karakter azt jelenti, hogy lehetőség. Nem tudom, hogy ez így van, mert nem tudok kínaiul. De nagyon biblikusnak hangzik, hogy amikor válság van, vagy krízis, vagy nehézség, akkor ez egyben egy leselkedő veszély is, de ugyanakkor mindig új lehetőségeket kínál számunkra. Minden veszélyben, válságban, nehézségben vannak lehetőségek. És az üzenet másik részében egy kicsit erről szeretnék beszélni, négy lehetőségről számunkra ebben a helyzetben. Négy lehetőség, amivel élhetünk, amit kihasználhatunk, amit megragadhatunk. És az első az itt van, Jósafát történetében, hogy az Urat elkezdtek keresni. Az első lehetőség az Urat keresni. Tudod, imádságban, amikor imádkozunk, és elismerjük Istent annak, akinek, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és Istent dicsérjük és imádjuk az ő jelleme és természete szerint, és megvalljuk az ő nagyságát, az ő hatalmát, az ő uralmát, akkor elkezdenek az érzelmeink is egy idő múlva igazodni ehhez, és elkezd egy bölcs látásmódunk lenni, elkezd egy erő gyűlni a lelkünkben, elkezdünk egy örökkévalóbb nézőponttal látni a helyzetünkre, másokra, a körülöttünk lévőkre, és erre a helyzetre. Ez imádságban, hogy az Urat keressük. Ez az igében van. Úgyhogy figyeljetek. Nem tudunk összejönni, de ott van az imádság. Így van? Nem tudunk összejönni, de ott van Isten igéje. Nem tudjuk, hogy meddig fog tartani ez az időszak. Lehet, hogy 2 hónapig, lehet, hogy 3 hónapig, valószínűleg nem hetekig. Fel fog szabadulni bizonyos idő, mert nem lehet elmenni ide vagy oda. Bizonyos tevékenységek szünetelni fognak, de a lehetőség meg fog nyílni az imádságra, az igére, az ige tanulmányozására, olvasására. Lehet olvasni a zsoltárokat, amit Dávid általában a krízisek idején írt, a 23. zsoltár, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Lehet olvasni Jézusnak a szavait, amelyet olyan helyzetekben írt, ahol Izrael elnyomás alatt volt, és hihetetlen vigasztalás ez mindannyiunk számára. A leveleket, sőt az egész Biblia értelmezhetetlen. A krízisek és a válságok kontextusán kívül nem lehet értelmezni. Mert a Bibliát nem Hawaii szigetén írták, limonádét szipogatva és nyugágyban ülve, hanem pontosan Jézusnak a szavai, a Bibliának a szavai a krízisek idején élesednek be. Ekkor van súlyuk, ekkor van mondani valójuk. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi fog történni pontosan, de Istent tudjuk keresni. Ha nem keressük őt, akkor könnyen lehet, hogy elmos bennünket az ellenségnek a hangja. Elmosnak bennünket a félelmek. Ha karantén lesz, vagy vesztegzár, vagy nem ajánlatos kimozdulni, nem ajánlatos tömegbe menni, otthon kell maradni, ez lehetőséget ad az Urat keresni. Sokunk számára, sőt, mindennyiunk számára ez az újra tervezésnek az ideje. Újra kell tervezni a munkát, újra kell tervezni azt, hogy hogy lesz a gyerekekkel, újra kell tervezni a gyülekezetet, újra kell tervezni a barátokat, a hétköznapi életeket, nem megy tovább, ez már normális kerékvágásba. De ebben az újra tervezés idejében hadd legyen az Úr az első. Hadd legyen az újra az új terveinkben, hadd legyen az Úr keresése legelől. És hadd jöjjünk ki ebből az időszakból, mindannyian megerősödve az Istennel való személyes, bensőséges kapcsolatunkba, mert ezt a lehetőséget most megkaptuk. A második lehetőség, amiről röviden szeretnék beszélni, amit én látok ebben a helyzetben, az a családunkkal, a szeretteinkkel, a gyerekeinkkel való minőségibb együttlét. Azt gondolom, ha végig gondolod, akkor ez így van, ahogy szűkülnek a lehetőségek a kimozdulásra. Lássuk meg a lehetőséget a családi együttlétre. Nincsen suli, legalábbis nem kell járni, lesz valamilyen digitális oktatás, azt gondolom, tanrenden kívüli, de ez nem ugyanaz. Nincsenek edzések. Esténként lehet társasjátékozni. Lehet nagyokat beszélgetni. Lehet bibliázni. Lehet bibliai történeteket tanítani a gyerekeknek. Lehet bibliai történeteket nézni rajzfilmen. Egymásra odafigyelni. Ezek lehetnek nagyon gazdag idők, ahogy veszteglésre vagyunk, kárhoztatva, úgymond. Lehetséges ebben az időben együtt főzni. Én már izgatott vagyok efelől. Sütni. Csak azért, mert sokszor annyira elfoglaltak a napjaink, és a gyerekeink is hiperfokozatban vannak, éppen ezért sokszor szeretnénk ezeket, de nem volt rá lehetőségünk kertészkedni. Ha van lehetőség, szabadtéri séta, kirándulás, biciklizés, fiús apukák együtt szerelés, szortírozás, fénykép, album készítés, mindezek csak olyan lehetőségek. Tudjátok, ugyanabban a cipőben járunk olykor, csak így a hétköznapok nyomásába, sűrűjébe úgy vagyunk ezzel, hogy tudod mit? Olyan jó lenne, ha egy kicsit többet tudnánk minőségileg együtt lenni, de rohan ez az élet. Figyeltek, én azt gondolom, hogy a következő hetekben és egy-két hónapban mindenképpen le fog lassulni az élet. Új lehetőség nyílik, örökkévaló befektetésre a családunkban, ragadjuk ezt meg. Éljünk ezzel, használjuk ezt ki. A harmadik ilyen lehetőség, az Úr keresése, a családunkban való nagyobb befektetés. A harmadik, amire tudtam gondolni, hogy figyeljünk oda egymásra jobban. Gyülekezet vagyunk, közösség vagyunk, Isten családja vagyunk. Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagyunk. Úgyhogy fontos, hogy össze vagyunk kötve a Szent Szellemmel, össze vagyunk kötve különböző kötelékekkel, a szeretetnek a kötelékeivel, és annyira fontos, hogy ezt továbbra is csak ezt ápoljuk és tartsuk. Lehetőségeink nyílnak erre, hogy egymásra odafigyeljünk, leleplezzük Krisztus, törődjünk. Házi csoportok, kisebb közösségek tovább fognak menni. Természetesen, ha úgy döntenek, hogyha nem, akkor bátorítjuk másfajta módját a házi csoportnak. Bátorítjuk azt, hogy jöjjetek össze online módon. Messenger hívásban legyen benne az egész csapat, és töltsetek egy órát imádságban, néhány bibliai rész átbeszélésében, egy kis üzenetben. Legyen ez hétközben számunkra úgy szintén. Bátorítalak arra benneteket és magunkat, hogy jöjjünk össze, hogyha helye van 2-3-4 fős kisebb csoportokba, akár imádságra, a beszélgetésre, közösségre, az ige tanulmányozására, akár 2-3-4 fős online közösségre, ahogy otthon vagyunk, hívjuk fel egymást, csatlakozzunk, és töltsünk nagyszerű időket imában, igében. A Messenger és más ilyen alkalmazások nagyszerű lehetőséget kívánnak az ilyen hívásokra is. Lássunk túl a saját életünkön, lássunk túl a saját családunknak a szükségein és biztonságán. Lépjünk extra módon, telefonon, online módokon egymás felé. Ne felejtkezzünk el az idősekről, ne felejtkezzünk el az egyedül élőkről a gyülekezetbe. Vegyük fel azt a telefont és hívjuk fel. Most van az idő a következő hetekben, hónapokban, sok telefonhívás menjen, hogy leplezzük Krisztusnak a szeretetét, mert ez jóval többről szól, mint a mi kis életünk.
És aztán ne engedjük azt, hogy megraboljanak bennünket a negatív gondolatok, és hogy a híreknek a sokasága. Legyünk megoldás ebben a helyzetben. Találjuk meg ezeket az ámulatos lehetőségeket. A házi csoport vezetőket arra kérném, hogy figyeljetek oda a csoportotokra. Hogyha tartotok házi csoportot, úgy tartjátok helyesnek, akkor figyeljetek oda úgy, és bátorítsátok. Hogyha ilyen módon nem kezdeményezetek továbbra is a csoport felé, tartsátok össze a csoportot, figyeljetek a csoport tagjaira, ahogy a csoport tagok is odafigyelnek egymásra. Adjatok házi csoport vezetők vezetést, törődést, telefonhívást, pásztorlást, lehetnek szabadtéri események, kirándulások is, hogyha helyesnek tartjátok. Bátorítsuk egymást, vigasztaljuk egymást, legyünk ott egymás számára ebben a helyzetben. Negyedik lehetőség, és ez az utolsó. Tehát beszéltünk arról, hogy az Urat keresni ebben az időben, a családjainkba befektetni, és csak lehetőséget ad arra, hogy egy örökkévó befektetés, gyülekezetként, Krisztus testéként jobban odafigyelni egymásra, és aztán végezetül. Ezekben a nehéz és bizonytalan, kiszámíthatatlan időkben a kedvesség, az odafigyelés, a figyelmesség, a törődés nagyon fontos, és leleplezi az Urat. Amikor mindenki magával van elfoglalva, talán saját túlélésén, és lehet, hogy 120 kiló lisztet vesz, vagy megveszi az összes készfertőtlenítőt a boltba, és nem gondol arra, hogy másnak is szüksége van erre. Az emberek sokszor meg vannak ijedve ilyenkor, meg vannak rémülve, vagy tele vannak kérdésekkel. Ilyenkor egy kedves szó. Egy szembenézés, egy köszönet, érdeklődés, bátorítás nagyon fontos. Egymás közt, a boltban, szomszédoknál, a munkahelyen másoknak szükségük van erre. Így leplezzük le Krisztust egy sötét időszakban. Így mutatjuk be, félelem nélkül, sok szeretettel. Amikor az emberek feje zsong, lehet egy másik üzenetünk, egy másik válaszadásunk. Megragadott engem hosszú évekkel ezelőtt, amikor John Wesley János történetét olvastam, és hagyj mondjam el gyorsan, hogy Angliából ment, anglikán pap volt, és Észak-Amerikában az indiánok közt végzett missziós munkát, de nem volt még megtérve. Nem volt üdvössége, és félt a pokoltól. Félt attól, hogy el fog kárhozni. Visszafele Angliába menet, a hajó, amelyen volt, az Atlanti-óceánon hatalmas viharba keveredett. És ebben a viharban, ahogy ott volt, rettegett, és félt a kárhozattól. És ott volt azon a csoport, azon a hajón egy csoport moráviai misszionárius. És a hatalmas vihar közepette imádkoztak, énekeltek. Örömük volt, békességük volt, nyugalmuk volt. Nem féltek. És Wesley Jánosnak ez megragadta a szívét. Hogyhogy nem félnek? Hogyhogy ilyen nyugalmuk van ebben a helyzetben? Tudták, hogy örök életük van. Békességük volt, örömük volt. És ez volt az utolsó csepp a pohárban, így Wesley János életében, hogy rádöbbent arra, hogy ő nem jó úton jár. Figyeljetek! A legsötétebb idők, a legnagyszerűbb lehetőségek a gyülekezet számára, hogy ragyogjon a sötétben. A legsötétebb idők, a legnagyszerűbb alkalmak számodra és számomra, hogy leleplezünk valamit, ami túlmegy a látható világon, és egy láthatatlan világ valóságát mutatja be, egy láthatatlan Isten szeretetét és törődését mások felé. Ragyogjunk gyülekezetként a sötétben. Jézus azt mondta, békességet, János 14-25-ben, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne féljetek. Jézus ezt a keresztre feszítés előtti napon mondta. Úgyhogy befejezésként. Meddig fog ez a rendkívüli állapot tartani? Nem tudjuk. De most így kell berendezkednünk. Lehet, hogy 2-3 hónapig. Úgyhogy egy kicsit máshogy fogjuk megélni a gyülekezeti életünket is, az egymásra való odafigyelést, az online közösséget, lesznek házi csoport alkalmak különböző módokon, online vagy személyesen. De szeretnénk lehetőségként gondolni erre az időre, lehetőségként. Krízis egyenlő veszély plusz lehetőség. Szeretnénk a vasárnapi Isten tiszteleteken túl, amelyek ugyanígy online lesznek közvetítve, körülbelül 2 naponta online videó tanításokat adni a Facebookon és a YouTube csatornánkon. Pásztor Józsival, aki itt van, és Bart Andrissal már beszélgettünk arról, és imádkozunk, hogy milyen témákat ad Isten, ami ezekben a különleges időkben be fogják takarni a gyülekezetünket, és bátorításként lesznek Istentől számunkra. Építeni fogják a hitünket, és fel fogják emelni a fejünket, úgyhogy bátorítalak téged, hogy ezekben az időkben, amelyek egy kicsit csendesebbek lesznek lehet az életedben, csak vedd ezeket a tanításokat, amik ott lesznek majd a Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Szeretnénk adni extra olvasnivalót is, amit tanítunk, amiben te el tudsz mélyedni, és te saját magad tudod abban a témában tovább tanulmányozni az írást. Mert szeretnénk azt, hogy ez az időszak, ez ne csak egy olyan időszak legyen, ahol kihúzzuk valahogy ezt az időszakot, hanem szeretnénk azt, hogy ez egy előre lépés is legyen a saját hitünkben, a gyülekezetünk életében. Úgyhogy fogod tudni követni ezeket a tanításokat, és fogod tudni követni ezeket a dolgokat, úgyhogy ezt szeretnénk tenni végezetül. Hisszük, hogy a gyülekezetünk nem csak a jó időkben tölti be a szerepét, hanem a gyülekezet a rossz és a nehéz időkben, sőt, akkor még inkább. Most van meg a lehetőségünk. Egy, hogy keressük az Urat. Kettő, ahogy mondtuk, hogy befektessünk a családunkba egy örökké való módon. Három, hogy egymást bátorítsuk és szeressük, és hogy odafigyeljünk az idősebbekre, és egyedülállókra, és mindenkire a gyülekezetben, és ez mindannyiunknak az ámulatos része. Negyedik, hogy leleplezzük Krisztust a világnak, és hogy ragyogjunk ebben a sötétben, és ezáltal úgy jöjjünk ki ebből a szituációból, és ebből az időszakból, hogy nem csak, hogy túléltük, és sikerült, és vége, hanem növekedtünk, és épültünk, és megújultunk, és rejtett áldásokat nyertünk Istentől, és áldás lehettünk mások számára. Amen. Imádkozzatok velem, fejezzük be egy imádsággal. Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt, hogy te vagy a korszakoknak a kősziklája. Köszönjük azt, hogy te vagy a te népednek a pajzsa és védelme, hogy te erős vár vagy, és bizonyos segítség a nyomorúságba. Köszönjük azt, hogy a te igéd és a te szent szellemed jobban szól a sötét időszakokban, mint a kényelmes időszakokban. Úr Jézus, szükségünk van rád. Úr Jézus, szükségünk van arra, hogy oda hajoljunk a te mellkasodhoz, hogy hallhassuk a kebledben a szívednek a dobbanását, hogy mi is megnyugodjunk, és egy örökké való nézőponttal bírjunk. Szükségünk van mind arra a tanításra, mind arra a bátorításra, vigasztalásra és fejfelemelésre, ami csak tőled jöhet. Köszönjük, hogy egyáltalán nem vagyunk reménytelen helyzetben. Köszönjük, hogy nem vagyunk elveszettek. Köszönjük, Uram, hogy egy fantasztikus reménységünk van. És ezt mindezt neked köszönhetjük. Köszönjük nagyon a gyülekezetünket. Köszönünk minden egyes tagját, kicsit vagy nagyot, fiatalt, családost, időst, egyedülállót, gyerekeket, mindenkit. Uram, mekkora kincs. Őszinték leszünk, Uram, várjuk, amikor mindennek vége lesz. Várjuk, hogy újból találkozunk, mind újból együtt ünnepeljünk. Újból együtt énekeljünk. Újból csak lubickoljunk abban a különleges áldásban, amikor közösen együtt vagyunk. De tudjuk, hogy addig neked lehetőségeid vannak számunkra. És köszönjük, Urunk, köszönjük. Köszönjük, hogy mindig kereshetünk téged. És köszönjük azt, hogy neked mindig van mondani valót számunkra és vezetésed. Úgyhogy hálásak vagyunk. Imádkozunk ezért a következő hétért. Imádkozunk védelemért, természetfeletti védelemért, bölcsességért. Imádkozunk kedves szavakért, Krisztus lelepleződéséért. Imádkozunk az online közvetítésekért, két naponta a Facebookon és a YouTube csatornánkon, hogy a megfelelő dolgok legyenek elmondva ott, a megfelelő igerészek és bibliai történetek. És imádkozunk azért, hogy te vidd tovább a tanéped, szereld fel a tanéped, erősíts meg a tanéped, hogy aztán győztesen jöhessünk ki ebből az időszakból megerősödve. Köszönjük neked. Jézus Krisztus nevében mindannyian azt mondtuk, hogy Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és Isten áldjon benneteket.